Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap Tegnapja fenntarthatósági magazin, ahol hétről hétre olyan vendégekkel beszélgetek, akik segítenek a hétköznapok nyelvén megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. Valamennyi ESG kockázati tényező hatással lehet a közeljövőben a fogyasztók életére és számos egyéb területen is az életünkre, legyen szó hitelfelvételről, ingatlanvásárlásról vagy befektetésről, és mégis hogyan, erről fogunk ma beszélgetni a két vendégem, Kun Székely Annát köszöntöm, és itt van dr. Zsíros Tamás, KCG Partners és a JÖSZ szakkollégium által létrehozott Stúdia Pragmatika Tudásközpont két jogi szakértője. Sziasztok!
Sziasztok!
Mielőtt átadnám nektek a szót, egy kis kiegészítő gondolat. Az ESG jelentések egyre nagyobb szerepet vállalnak a vállalatok irányításában, megkerülhetetlen tényezőkké válnak, és olyan információkat tartalmaznak, amelyek segítenek a transzparencia, a kockázatosság és a felelős vállalat működés kialakításában. A 17 irányelv takar környezeti szempontokat, társadalmi kritériumokat és vállalatirányítást. Elsősorban ugye a gazdaságban érintett szereplőkről beszélünk, amikor az ESG irányításokról van szó. Milyen kötelezettséget jelent ez a számukra? Tehát itt most elsősorban a vállalati kontextusról beszélünk.
Egyrészt meg kell jelenteniük a nem pénzügyi beszámolójukban ezeket az ESG szempontokat, és ezek meg kell felelniük, ezek egyébként nem csak kötelezettségeket trónak rájuk, hanem lehetőségeket is adnak nekik. Például az üzleti reputációjukat is tudják növelni ezzel kapcsolatban.
Amit mondott Anna, a nem pénzügyi kimutatásukban tegyenek közzé környezetvédelemre, szociális szempontokra és korrupció elleni küzdelemre vonatkozó adatokat.
Igen, ezek alapvetően egyébként a közzétételekre vonatkoznak, ezek az irányelvek, de emellett a vállalatok stratégiájának a kidolgozására is adnak szempontokat, dolgozta ki.
Igen, és ezek fontos információk, mert a lakosságot érintő kitettségekről is beszélünk. Milyen kockázatokat értünk egyébként az alatt, amikor ilyen lehetőségekről beszélünk?
Szerintem, ami leginkább érintheti a lakosságot, és a legfontosabb számukra a környezeti kockázatok, ugyanis környezeti kockázat például egy árvíz, és megtörténik a globális felmelegedés, nő a tengerszint, valószínűleg az árvizek száma növekedni fog az árvízre érzékenyebb területeken, és természetesen az ott fekvő ingatlanok árát ez befolyásolni fogja, hiszen ha jön egy árvíz, az kárt okoz az ott fekvő ingatlanban, és ennek valahogy majd meg kell jelenni a hitelkockázatokban is, tehát például arra fel kell készülni, hogyha a fogyasztó egy ilyen területen lévő ingatlanra hitelt szeretne majd felvenni, akkor bizony valószínűleg magasabb lesz a THM, mivel a bankoknak ezt a kockázatot megfelelően be kell árazniuk majd a jövőben.
Ezek a környezeti kockázatok, amikről beszélünk, maradjunk egyelőre Magyarországnál. Szóval mennyire árazódtak be ezek a kockázatok már most a hitelekben, hogy látjátok?
Az MNB zöld jelentése alapján az mondható el, hogy 16 bank már foglalkozik ezzel, azonban ezeket még csak egy bank áraszta be, viszont a külföldi kitekintés alapján, hogyha megnézzük az európai bankokat, hogy hogyan viselkednek, hogyan viszonyulnak ezekhez a kockázatokhoz, én úgy látom, hogy folyamatosan elkezdték beépíteni őket. Ha nem is történik meg holnap, azért a közeljövőben erre számítani kell.
Egyébként ehhez még hozzátenném, hogy befektetői oldalról is az erre van nagyobb igény. A PwC-nek a felméréséből kiderült, hogy a befektetők 89%-a tartja ezt a leghangsúlyosabb pillérnek, és a másik kettő az emellett szinte elhanyagolható a befektetői hozzáállásban.
Igen, hát alapvetően a környezet az, ami a tőkéjükre hatással lesz, és a pénzügyi teljesítményükre, nem pedig a social és governance szempontok.
Különböző klímakockázatok jelennek meg a hitel kihelyezésekben, és ugye beszéltünk arról az előbb, hogy Európában különböző klímakockázati lehetőségek vannak. Mi az, ami leginkább érinti Magyarországot, és mi az, ami az európai területeket inkább? Hogy látjátok ezt?
Az északi területeken inkább az árvizek jellemzőek. Ebből a szempontból a déli területeken inkább az erdőtüzek. Én Magyarországot inkább déli területnek sorolnám, de alapvetően így a közép-európai elhelyezkedésünkből adódóan azért az árvizektől sem vagyunk teljesen megvédve.
Igen, azért azt mondható el, hogy Magyarország kevésbé kitett a környezeti kockázatoknak, hál' Istennek. Azzal számolni kell, hogy Magyarországon valószínűleg nőni fog a környezeti katasztrófák által okozott károk száma. Átállási kockázat alatt arról beszélünk, hogy mennyibe kerül átállni a zöldebb gazdaságra, energiahatékony technológiára, a mostani hagyományos technológiáról, és nyilván minél többet fektetünk ebbe, annál kisebb lesz a környezeti kockázatoknak az aránya.
És emellett még hozzátenném Magyarországon, hogy a hőstressznek is hát meglehetősen ki vagyunk téve, és ezt szerintem nyaranta egyre jobban érzi mindenki.
Igen, szerintem azt mindenki érzi, főleg a növénytermesztésben.
És ez például befolyásolhatja azt, hogyha valamilyen mezőgazdasági tevékenységre hitelek úgy árazódhatnak be, hogy ezeket a szempontokat figyelembe veszik?
Természetesen a bankoknak ezeket figyelembe kell vennie, hiszen amikor kihelyez egy adott tőke koncentrációt, akkor tudnia kell azt, hogy milyen visszafizetést szeretne, mivel lehet, hogy az az összeg el fog úszni, lehet, hogy fizetésképtelen lesz a vállalat, ahova kihelyezte a tőke koncentrációt, mert ahogy említettem, tipikus környezeti kockázat a hőstressz, ahogy Anna elmondta, és ugye ezt be kell árazni a banknak, nincs mese.
Azt gondolom egyébként, hogy a bankoknak ebből a szempontból hatalmas felelőssége van a fenntarthatóság ösztönzésére a hitel kihelyezés által. Gondolok itt például az energiatakarékos lakóingatlanok megvásárlására, vagy azokra az energiatanúsítványokra, ami nagyjából meghatározza azt, hogy én mennyire fogok jó minőségű hitelt kapni, hiszen hogyha törekszem erre, akkor valószínűleg kedvezőbb kamatozásban lesz részem. Ugyanez a helyzet egyébként például egy elektromos autó hitelfelvételével kapcsolatban. Mondanátok erről néhány szót?
Ugye egy energiahatékony ingatlan sokkal könnyebb fenntartani, mint egy alacsony energiahatékonysággal rendelkezőt, mivel olcsóbb a fenntartása, ezért magasabb az ára.
De emellett még például a lakások energiahatékonyságának javításának a finanszírozása is ugye rendkívül fontos. Például a Tamás erről jobban tudja a számokat, hogy ez Magyarországon milyen arányokkal rendelkezik, de például az EU-n belül nekünk van a legmagasabb fűtési célú energiafelhasználásunk, ez 74%, és ennek a csökkentésére is vannak finanszírozási termékek.
Számszerűsítve, ha már Anna megkért rá, akkor ez úgy néz ki, hogy a magyarországi primer energiafogyasztás 40%-a igazából az épületeké, és közel egy harmad a lakásoké, ez a Magyar Energetikai és Hitelintézet tanulmánya alapján összegyűjtött adatok alapján van rögzítve, illetve 10% megy el melegvíz előállításra, és így jön ki a 85%, ami nagyon rossz. Említetted az energetikai tanúsítványokat. Magyar energiatanúsítványok átlaga, ha azt mondjuk, akkor FF, ami azt jelenti, kétszer annyit fogyasztanak az átlagos ingatlanok, mint amennyit egy korszerű energiahatékony ingatlan. Tehát itt hatalmas energia megtakarítási potenciál van, és ugye igen, ezt a bankoknak hatalmas felelőssége van, hogy ezt majd hogy fogják kiaknázni. Az Európai Bankhatóság is a nemrég közzétett 2023-as ESG roadmapjében még a legelején leszögezte, hogy a bankoknak a zöld átállás finanszírozásában rendkívül nagy a felelőssége, hiszen a tőkeáramlásban kulcs szerepük van, mivel ők hitelnyújtók, tanácsadók és befektetők is, illetve ők rendelkeznek technikai tudással ahhoz, hogy az ESG kockázatokat be tudják építeni a kockázatkezelési keretrendszerükbe.
Sokat beszélünk az ESG-ről, meg ez egy igazából, lássuk be, azért ez egy elvont fogalom. Tehát én bemegyek a bankba, szeretnék hitelt felvenni, nem tudom, házra, autóra, akármire, azt fogja nekem mondani a bal kedves hölgyem, hol lakik, hogyan él, milyen a jövedelme, tehát nem csak azt fogják nézni, hogy az én személyes prioritásaim milyenek, hanem adott esetben azt is, hogy az a környezet, amiben én ezt igénybe szeretném venni, az milyen lehetőségeket kínál. Ugye akkor ezt jól gondolom, hogy ezek a nagyon egyértelmű lehetőségek be fognak épülni a hitelfelvételébe, és gyakorlatilag ezzel mindannyian találkozni fogunk nem sokára.
Igen, jól érted. Igazából szerintem ez külföldön már megfigyelhető. Például a szlovák példát lehet rámondani, ahol társasházak mély felújítására kedvezőbb hiteleket adnak. Minél mélyebb az energetikai felújítás, annál kedvezőbb kamattúzású hitelt kapnak a társasházak, mint említettem korábban is, ugye ez azért van, mert olcsó fenntartani, magasabb energiahatékonysággal rendelkező ingatlanokat, de természetesen a környezeti kockázatoknak való kitettség miatt akár azt is meg fogja kérdezni a bank, mielőtt hitelt nyújt, hogy nagyon jó, hol szeretne ingatlant vásárolni. Tehát mondjuk, hogyha a Tisza partján egy olyan helyen, ahol az árvizeknek nagy esélye van, akkor igen, ezzel számolni kell.
Aha, tehát, hogy akkor én nyugodtan oda mehetek és építhetek egy kis házat, hogyha esetleg megadják rá az engedélyt, de nem biztos, hogy a bank erre fedezetet fog nyújtani, ugye? Igen, akkor jól értem, igen. Hogy ez
hát
így...
fog nyújtani fedezetet, csak kétszer annyiért lehet, nem tudom, hogy... Tehát ugye ezek különböző forgatókönyvek vannak, hogy mennyire lesz súlyos a klímaváltozás. Természetesen, hogyha enyhe forgatókönyvről beszélünk, akkor ez egy pár százalékos emelkedés, ha a legrosszabbról, akkor lehet, hogy a duplája lesz, nem tudom.
De figyelj, Tamás, akkor jól értem, hogy ezekkel a forgatókönyvekkel a bankok már rendelkeznek, csak érvénybe kell őket léptetni, mert honnan tudná például egy X bank, aki itt Magyarországon hitelt kihelyez például a Tisza vidékére, hogy egyébként ott mondjuk jó pár éven keresztül nem lesz csak nagyon nagy szárazság, és mondjuk 10 év múlva jön egy akkora áradat, ami újra el fog önteni ezt a területet. Hát szóval, hogy ezek a dinamikák azért máshogy működnek a természetben, nem?
Hát ezeket alapvetően nem tudhatják, ugye a három forgatókönyv, amivel számolni szoktak, vagy hát kalkulálni. Ugye az első az a rendkívül rossz, tehát amikor egyáltalán nem állunk át a zöldebb gazdaságra, és minden nagyon rossz lesz, ugye van a mérsékelt, amikor ugye a Fit for 55-ot közel érjük el, illetve van a megfelelő, amikor elérjük a Fit for 55-ot, és nyilván ott a legkisebb a környezeti kockázat.
Mikor fogjuk ezt elérni? Melyik az, ami a legreálisabb forgatókönyv szerinted?
Hát nem tudom, hogy van-e egyáltalán reális forgatókönyv. Én a mérsékeltben hiszek egyébként. Ausztria nagyon jó úton halad, ők már 2040-re kitűzték a karbonsemlegességet, de például Németország ugye nagyon sok iparával, gyárával, ők nekik nem sikerült a 2020-as céljukat elérniük, úgyhogy ők most egyébként bekeményítettek.
Nézzük mi is sokszor a környező országok jó gyakorlatát, például ugye, ahogy a Tamás mondta, Szlovákiában, Ausztriában, Németországban van erre vonatkozó, az Egyesült Királyságban.
Nektek egyébként ez mennyire iránymutatás, hogy ezt integráljátok a magyar rendszerbe?
Hát nekünk szerintem azért fontos figyelni, hogy fel tudjuk rá készíteni az ügyfeleket. Hát azért örülünk, hogyha nyugati példát követünk gazdaság terén.
Nyitottság kérdése ez az ő részükről, hogy ezt befogadják, ezeket az információkat, vagy legyenek kötelezettség?
Ez alapvetően kötelezettség.
Hát a bankoknak ez húsba vágó. Hát amiről beszéltünk eddig, ugye a hitelkockázatok, hát a banknak a fennmaradása részben ezen fog múlni. Az, hogy megmarad-e fizetőképes, marad-e nem megy-e csődbe, hogy helyezhetik ki a tőkéjét, milyen koncentrációval. Ezek alapvető fontosságú kérdések egy vállalat fenntartásánál.
Így van, tehát hogy gyakorlatilag az összes olyan környezeti kockázattal számolniuk kell, ami adott esetben a hitel visszafizetését veszélyeztetés. Itt most már nem feltétlenül az ügyfélnek az erősségéről, pénzügyi erősségéről van szó, hanem azok a környezeti hatások, amikre neki nincs igazából befolyása.
Igen, hát nem tud ellenük tenni semmit természetesen.
És ilyenkor például kifejezetten figyelnie kell ugye azokat a vállalatokat is adott esetben, nem most ugye a lakosságot elvonatkoztassunk, akik mondjuk a greenwashingot hát alkalmazzák, egy olajvállalat azzal reklámozza magát, hogy védi a pillangókat, vagy ugye most volt a H&M-nek a tudatos nevű kollekciójához kiderült, hogy egyébként több vizet használ fel hozzá, mint az a alapvető egyéb kollekcióihoz. Szóval ezeket is rendkívül figyelnie kell, mert azért itt is bele lehet esni csapdákba.
Mondjuk igen, ez már a következő kérdés lesz majd, jövőben megválaszolandó kérdés a greenwashing jelenség kapcsán, hogy milyen minősítő szervek lesznek, mert ugye most alapvetően az a probléma, hogy mindenki igazából magát címkézi, hogy hát én zöld vagyok, és ugye a jövőben majd ezekre ki akarnak jelölni különböző minősítő szerveket és minősítési szempontokat, hogy mi alapján mondhatja majd valaki azt, hogy ő zöld. Illetve rendkívül érdekes jogi kérdés lesz, hogy milyen szankciók lesznek abban az esetben, aki derül, hogy ő mégsem zöld.
Egyébként a magyar jogrend mennyire van erre felkészülve?
Én úgy gondolom, fel van a fogyasztóvédelmi törvény által, azért a fogyasztók egy értelmű megtévesztése, de úgy gondolom, hogy a bírságok viszont nem elegendőek. Tehát azt lehet, hogy majd növelni kell lesz a jövőben, meglátjuk.
van-e már valamilyen jogi precedens arra vonatkozóan, hogy valaki greenwashing-gal próbál érvényesülni, és ennek itt a Magyarországon következménye van?
Magyarországon alapvetően szerintem a fogyasztók megtévesztésébe esik bele ez. Én ilyen nagyobb precedensről még nem tudok. Szerintem itt még annyira nincsen kiforrott megállapítás annak, hogy valami zöld. Alapvetően az EU-sba fogunk, az EU-s szabályozásba mi is beleesni. Ott készülnek már olyan jogi kezdeményezések, ami alapján például a kötelezően megjelenítendő, a termékeken kötelezően megjelenítendő adatokköre az bővül, vagy nem lehet csak így légből kapottan felcímkézni egy árut, hogy zöld, vagy mint ugye régebben volt az, hogy bio, azt nem lehet itt a környezetvédelmi szempontokból sem megtenni.
Bioterméket állítok elő, és szerzek valahonnan egy címkét, ráteszem, és mondjuk egy fogyasztó azt mondja, hogy szerinte hát ez nem egészen így van, és bevizsgáltatja, és valóban kiderül, hogy én nem bio alapanyagokat használtam a termékem előállításához, nem tartottam be azokat az irányelveket, akkor engem, mint forgalmazó, gyártót felelősségre vonhatnak, akár, nem tudom, pénzbírsággal, stb.?
Természetesen, hiszen ez a fogyasztók egyértelmű megtévesztése.
Az a baj, hogy a fogyasztók sem elég tudatosak ebből a szempontból. Még inkább érdemes lenne az, hogy jobban informálják a vállalatok a fogyasztókat. Erre jogi kényszerítő erőt is alkalmazzanak az EU-s jogalkotók, hogy lehessen a fogyasztói tudatosságot növelni ebből a szempontból, és a fogyasztók is több információhoz jussanak, mert hogyha ugye azt mondod a termékedre, hogy bio, de én igazából nem nézek utána, hogy bio, mert fogyasztóként van ezer más dolgom is, mint uh-huh. utána nézek, akkor alapvetően ez soha nem fog kiderülni.
Igen, illetve én úgy gondolom, hogy a szabványokat kéne inkább egységesíteni, mert mondjuk bemegy az ember a boltba, magyar termék. És ugye nem is tudom már melyik tárgyamból tanultam, azt hiszem harmadéves voltam, amikor beültünk, és fellőttek diára vagy 10 ilyen magyar termék címkét, hogy na tessék, melyik mit jelent. És egyébként van rá jogszabály, de hát szegény vásárló honnan tudná? Én se tudom már fejből, mert nem ezzel foglalkozom az irodaberkeim belül, de tudom, hogy mindegyik más jelent, ugye mindegyik magyar termék címke, és hát honnan tudná tényleg a vásárló, hogy az most melyik, nem fog utána nézni.
Egyébként én azt látom, hogyha a befektetői oldalát nézzük ennek, akkor a fiatalabb generáció 30 alatt, az, vagy 31 néhány, ők náluk nagyon-nagyon fontos, hogy az ESG szempontok azok megjelenjenek vállalatoknak a jelentéseiben, úgy, hogy ők egyébként tisztában vannak a greenwashing-gal, és itt egyfajta ilyen hitelességi űr van bennük, hogy alapvetően igen, tudjuk, hogy zöld, fontos nekünk, hogy zöld, de nem hiszük el, hogy soha csomószor, hogy az adott vállalat az valóban zöld tud lenni.
Tehát akkor megjelent egy kritikus generáció, igen. Az E-generáció formájában, akik nem vállalnak már el úgy munkát, hogy egyébként ne néznének utána, hogy a vállalat az valóban, amit állít magáról, zölden működik, fenntarthatóan működik, ez valós-e.
Illetve a jogrendszerrel kapcsolatban emelném ki, hogy igazából ez nem a magyar jogalkotó múlik, mert amint említetted is, ugye a legtöbb jogszabály, ami ESG, az irányelv, de egyébként van nagyon sok rendelet is, ami közvetlenül alkalmazandó, ez így is úgy is itt lesz és velünk lesz.
Akkor gyakorlatilag előttetek a jövő, de két fiatal szakember ül velem szemben, tehát azt gondolom, hogy ez a terület, amire specializálódtatok, ez gyakorlatilag egy fejlődő és nagyon nagy jövő előtt álló jogi terület.
Igen, én úgy gondolom, hogy pont jókor lettünk belevonva ebbe, mert most aktuális, és mi most vagyunk itt, és most képződünk, és tényleg hetente kapjuk az újabb és újabb tanulmányokat és forrásokat, amiket megnézhetünk. Én nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy most lehetünk belevonva ebbe, mert ennél jobb időpont nincsen.
Igen, még az egész, ahogy úgy mondjam, gyerekcipőben jár, de mi is még a karrierünk elején járunk, úgyhogy just in time.
Ha a rendszerváltásban vehetnénk részt, mert ez is egyfajta rendszerváltás.
Igen, mindenképpen egy szemléletváltás, ami az egész társadalomra ki fog hatni.
Én alapvetően a hétköznapi minél kevesebb műanyagot fogyasztunk, szemléletet képviselem, és emellett pedig hát próbálok fenntartható termékeket vásárolni, és minél kevesebb ilyen fast fashion márkának a bevételét bővíteni.
Igazából Annát tudnám ismételni, én is a vegyük meg szépen az edzős kulacsot és ígyunk abból típus vagyok, törekszek arra, hogy minél kevesebb műanyagot használjak, illetve a szelektív hulladékgyűjtés.
Ez az, ami neked egy fontos dolog még ezen kívül. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük
Mi is nagyon szépen köszönjük.